Üdvözlöm a hallgatókat, ez a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja, a szerkesztő Sánt András vagyok. A mai műsorban először arról hallhatnak, hogy a mérőszámok visszaigazolják a kormány családpolitikai intézkedéseinek sikerét, majd pedig arról lesz szó, hogy egy nemzetközi felmérés szerint Magyarország a középmezőnyben helyezkedik el egy boldogság ranglistán.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
A hatékony családpolitika egyik fontos eleme, hogy az állam átvegye a terhek egy részét a gyermekeket nevelő családoktól, nyilatkozta a műsorunknak a működését a közelmúltban megkezdett Kopp Mária Intézet a népesedésért és családokért megbízott elnöke. Fűrész Tündét először az intézet névadójáról, a 2012-ben elhunyt Kopp Mária orvos-pszichológusról, a népesedési kerekasztal szervezőjéről, a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom életre hívójáról kérdeztem.
Kopp Mária volt ez, aki 2009-ben létrehozta a népesedési kerekasztalt, méghozzá egy olyan időszakban, amikor nem volt igazából népesedés politika. Ő akkor különféle civil szervezeteket, szakmai szervezeteket, de a pártok képviselőit is meghívta be a kerekasztalba, és talán elsőként kezdtek ezen a fórumon beszélni arról, hogy a Magyarországot sújtó demográfiai problémákat hogyan lehetne megoldani. Igazából ez volt az a fórum, ahol számos olyan későbbi intézkedésnek a gondolata megszületett, mint amilyen például a családi adókedvezmény bevezetése, de akár a gyermekgondozási ellátások rugalmasabb igénybevétele, amiből aztán végül a GEDEXTRA megszületett, de akár mondhatjuk a bölcsődei rendszer rugalmasabbá tételét, átalakítását is.
A közelmúltban megalakult az ő nevét viselő intézet, a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért, vagyis röviden és találóan a kincs, és ön ennek a szervezetnek a vezetője. Mikor és milyen célokkal kezdték meg a működésüket?
Tavaly évben döntött a kormányzat arról, hogy a népesedés politikai szakterületen legyen egy olyan háttérintézmény, amely abszolút szakpolitikai orientációval tudja segíteni a kormányzatnak a népesedés és családpolitikáját. A feladatunk az, hogy hozzájáruljunk a döntés előkészítéshez, hatáselemzéseket vizsgáljunk, illetve kutatásokat folytassunk, és ezáltal javaslatokat tegyünk a kormányzat számára, hogy milyen módon, milyen intézkedésekkel lehetne a népesedési problémáinkat minél hatékonyabban és eredményesebben megoldani.
Mi az ön véleménye? Visszaigazolódik az a családpolitika, amelyet az elmúlt 8 évben a kormány folytatott? Hiszen ugye hazánkban 35 éve, több évtizede fogy a népesség, érdemes anyagi erőforrásokat áldozni a családok támogatására, illetve hát, hogy a helyzet megváltozzon?
A családpolitikának egyik nagyon fontos területe az anyagi ráfordításoknak a növelése, vagyis a gyermekvállalással, a gyermekneveléssel járó terheknek a részbeni átvétele a családoktól. Emellett nagyon fontos, hogy egyfajta családbarát gondolkodás, közgondolkodás is minél nagyobb teret nyerjen. Én azt gondolom, hogy a számok mindenképpen visszaigazolják azt az erőfeszítést, amit az elmúlt 8 évben tett a kormányzat annak érdekében, hogy javuljon a demográfiai helyzetünk, hiszen igaz, hogy kismértékben nőtt a születések száma 2010-hez képest, ami azt gondolom, hogy azért nagyon nagy eredmény, mert ebben a 8 évben a gyermekvállalási korban lévő párok, de általában a szülőképes korban lévő nőknek a létszáma viszont nagyon nagy mértékben csökkent. Tehát amíg az ő létszámuk 2010-hez képest 12%-kal csökkent, közben viszont a születések száma mégis emelkedni tudott. Az pedig, hogy a teljes termékenységi arányszám az 1,55, az 1,23-ról, az pedig mindenképpen azt mutatja, hogy a gyermekvállalási kedv az nőtt hazánkban. Ugye ez az a szám, ami nagyon leegyszerűsítve azt mutatja meg, hogy egy párnak hány gyermeke születik. Ez ugye azt jelenti, hogy 100 párnak még 2011-ben 123 gyermeke született, tavaly évben pedig már 150. Tehát itt egy 20%-os emelkedésről van szó, ami mindenképpen azt mutatja, hogy igenis többen mernek gyermeket vállalni.
Az tényleg nagyon szép emelkedés egyébként, de családonként ugye legalább két gyermek szükséges, hogy reprodukálódjon a társadalom. Nem akarok kételkedni abban, hogy ez ismét lehetséges, de az európai minták és a késői gyermekvállalás meg a karrier előtérbe helyezése az mégis sokakat kételkedésre int. Mit üzen a kételkedőknek?
Azt gondolom, hogy valóban a fejlett világban általános az, hogy a 2,1-es ugye a társadalom reprodukciójához szükséges szintet nagyon kevés helyen érik el, Mégis azt gondolom, hogy volt már olyan időszak Magyarország életében, amikor a két gyerekes családmodell került előtérbe. Én azt gondolom, hogyha a későbbiekben tudjuk támogatni a testvérek megszületését, és egy olyan családbarát környezet tapasztalható majd az élet minden területén, ahol valóban érdemes gyermeket nevelni, akkor azért nem szabad úgy beszélni erről a számról, mint ez egy irreális cél volna.
Gyakorlatban hogyan képes egy intézet annak érdekében tenni, hogy a párok bátrabban merjenek gyermekeket vállalni, esetleg hamarabb, tehát nem 30 évesen, meg 30 éves kor fölött, hanem 20 évesen?
Igen, fontos feladat az, hogy minél korábbra tevődjön át a gyermekvállalásnak az ideje, hiszen azt látjuk, hogy folyamatosan egyre később vállalnak gyermeket a párok. Nyilván itt az anyagi támogatáson túl nagyon fontos a hozzáállás, és általában az attitűd a gyermekvállalás, a családalapítás kérdéséhez. Pontosan Kopp Mária volt az, aki ugye a családok anyagi támogatására tett javaslatokon túl nagyon fontosnak tartotta azt, hogy a családok lelkiállapota, lelkiegészsége, életminősége is olyan legyen, amely lehetővé teszi a gyermekvállalást, illetve a minél harmonikusabb, kiegyensúlyozottabb gyermeknevelést.
Ugye a fiatalok akkor mernek elköteleződni, családot alapítani, gyermeket vállalni, hogyha biztonságban érzik magukat.
Pontosan így van, ezért is nagyon fontos, hogy a családpolitika stabil legyen. Franciaország például is mutatja ezt, ahol a politikai, illetve kormányoktól függetlenül a családpolitikai lehetőséget nem változtak, és igazából ez meg is látszik a népesedésük alakulásában, hiszen a stabil, kiszámítható családpolitika az valóban hosszú távú biztonságot jelent a családok számára a gyermeknevelés tekintetében.
Az önök számára rendelkezésre áll bármiféle visszajelzés az érintettektől, tehát maguktól, a fiataloktól, hogy mennyire érzik magukat biztonságban? Vannak ilyen kutatások például, amik ezt vizsgálják?
Nem olyan régen zajlott az ifjúságkutatás, itt például kiderült, hogy a magyar fiatalok még mindig jóval több gyermeket szeretnének, mint ahány végül ténylegesen megszületik. Tehát azt gondolom, hogy van potenciál, és természetesen nagyon fontos, hogy minél több olyan intézkedés, olyan lehetőség álljon rendelkezésre, ami hozzájárul ez a biztonság megteremtéséhez, illetve érzékeléséhez.
És mi a véleménye arról, hogy napjainkban Magyarországon több családszervezet is aktívan tevékenykedik manapság? Tehát most például hirtelen csak a Noel meg a Ficsak jut eszembe, de sokan vannak. Ez üdvözlendő, vagy inkább az érdekérvényesítés szétaprózódásához vezethet? Mi a véleménye?
Én azt gondolom, hogy nagyon is jól együtt működik egyébként maga a kormányzat is, illetve a szakmai szervezetek a családszervezetekkel, és maguk a családszervezetek is nagyon példamutatóan együtt tudnak működni. Volt a Kopp Mária Intézetben a családszervezetek 5. találkozója, és itt is bebizonyosodott, hogy a családszervezetek milyen sokat jelentenek a család és népesülés politika alakítása szempontjából. Ők azok, akiknek a gyakorlati észrevételei, javaslatai nélkül nagyon sok olyan intézkedés eddig sem született volna meg, és én tudom, hogy nagyon sok olyan új javaslattal is elő fognak állni, amely biztos vagyok benne, hogy tovább fogja segíteni a kormányzat család és népesedés politikáját.
Azt olvastam, hogy a Kopp Mária Intézet másod elemzési tevékenységet végez majd a kormánynak. Na, ez mit jelent?
Azt jelenti, hogy az alapkutatások, tehát az alapkutatási adatoknak a felvételi, ezt a KSH végzi, illetve vannak olyan intézetek, akik még ezzel foglalkoznak. A mi feladatunk alapvetően az lesz, hogy elemzéseket készítsünk ezekből az alapkutatásokból, szakpolitikai orientációval, hatáselemzéseket és egyéb szakpolitikai elemzéseket fogunk végezni, és bízunk benne, hogy ezek alapján megszületett következtetések majd hozzájárulnak ahhoz, hogy minél több javaslathoz, illetve döntéshez tudjunk megfelelő muníciót adni majd.
Olyan aktivitást is várhatunk esetleg idén a Kincstől, amely a mindennapokban is érzékelhető? Tehát a családosok közössége is érzékelheti majd?
Igen, ugye a kutatásokon, elemzéseken túl számos rendezvényt is fogunk folytatni, illetve már volt is ilyen rendezvényünk, de a jövőben is több ilyennel számolunk. és hát alapvetően egy nyitott intézetként fogunk, illetve szeretnénk működni, ahova szeretettel fogjuk várni a családszervezetek képviselőit, a gazdasági élet szereplőit, de akár egyéb civil, egyházi és szakmai szervezeteket is, hiszen nagyon fontos, hogy a családok érdekében, a családok szolgálatában, közösen együttműködésben tudjunk dolgozni.
Na és van-e ellenszél? Arra gondolok, hogy a napjainkban propagált genderelmélet, tehát a nemi szerepek determináltságának a tagadása, az nem biztos, hogy könnyíti a dolgukat. Hogyan viszonyulnak ehhez, vagy kell viszonyulni ehhez?
Én azt gondolom, hogy a genderelmélet nagyon sok tekintetben félre van értelmezve. Mi alapvetően azt gondoljuk, hogy a nők és férfiak együttműködésén a partneri kapcsolat megteremtését, itt például a családon belül az apát minél nagyobb családon szerepvállalása, illetve a nőknek akár a családon kívül a munkavilágában való szerepvállalása az, amit érdemes erősíteni, tehát mindenképpen a két nem együttműködésére kell fókuszálni, és nem egymással való szemben állítására.
A kincs, tehát az intézet hány munkatársal dolgozik, és milyen szakképesítésük van nekik általában, tehát milyen szakterületen járatosak?
Szociológusok, pszichológusok, demográfusok fognak nálunk dolgozni kutatókként, elemzőként, és várhatóan 40-50 fő körül lesz a végleges létszáma az intézetnek.
Fűrész Tündét, a Kopp Mária Intézet népesedésért és a családokért megbízott elnökét hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazinműsora.
A rövid hírek után a magyarok boldogság szintjét elemezzük, és előjáróban elárulom, hogy a nők boldogabbak, mint a férfiak. Tartsanak velünk a folytatásban is!